Új az évfolyam, új terülővel kezdünk, régi barátok a közönség, ez nem versen, csak mondom. Zsófi és Csaba megújultak.
Honnan?
Én megöregedtem. Újult szellemmel kezdjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Megpróbálok hangosan beszélni.
Nem kell.
Nagyon jó vagyok.
Mert különböző fülérzékenységű közönség tagjaink vannak ma este, úgy tudom. Tehát nehéz lesz a közepes hangsávot megtalálni, de igyekszem. Tehát mai első költőnk Arthur Rimbaud, francia költő, aki hát rendkívül nem csak költészeténél fogva, hanem az egész mint jelenség élettörténeténél és egyáltalán hogy mondjam, mindenféle karakterisztikum szempontjából rendkívül érdekes figurája a francia 19. századi irodalomnak. Különböző módon jellemezték őt, az életét. Van, aki azt mondta róla, hogy angyal, egy angyal számüzetésben, például Mallarmé azt mondta róla. Aztán André Gide azt mondta a 20. század elején, hogy olyan volt, mint egy égő csipkebokor. Aztán később a 20-as években például egy Jacques Rivière nevű kitűnő francia irodalomtörténész azt mondta róla, hogy a tisztaság szörnyetege volt, híres Rimbaud könyvében. Hát különböző módon fogták fel, hatása elsősorban a 20. század első felében kezd kibontakozni, a szürrealisták hogy mondjam, tevékenységének és művészet felfogásának következtében, de azt kell mondanunk, hogy szinte a 20. század első évtizedeig, 10-20-as évekig majdhogy nem ismeretlen a francia irodalomban. Életéről annyit talán elmondanánk azért mégiscsak, hogy 1854-ben született Charleville nevű francia városban. Ez a város Észak-Franciaországban, a belga-francia határon van, egy Mézières nevű másik várossal azóta összeolvadt, és hát ott nő fel. Az apja, aki tőle egyébként a mamának összesen 4 gyereke van, a 4. gyerek után ott hagyja a családot. Rimbaud ekkor 10 éves. A papa teljesen eltűnik a láthatárról, és végül semmiféle kapcsolatban nem volt vele a Rimbaudval. Élete vége felé visszavonul Dijonba, a szüleinek a birtokára, és például Koránt fordít, meg egyeneket csinál. Érdekes, hogy ez a fiának az életét is majd hasonlóképpen zárja le. Hát Rimbaud nagyon, ott Charleville-ben nő föl, tehetsége nagyon korán megmutatkozik, latin nyelvű verseket ír, tanárai felfigyelnek rá, nagyon fiatalon verseket küld Párizsba, 17 éves, amikor az akkori parnaszista iskola legnagyobb alapjának, Théodore de Bainville-nek elküldi a felső verseit, aki nem közli ezeket, de hát mindegy. Életművére az a jellemző, és ennyiben az egész világirodalomban szinte párját ritkítja, ezt talán mindenki tudja, hogy életművét 17 és 19 éves kora között hozta létre, és akkor 1871 és 73 között, mondjuk így, és 73-ban szinte egyik napról a másikra befejezi az irodalmi tevékenységet, és hát különböző egyéb dolgokat csinál.
Hát az egyik alapvető jellegzetessége egyébként széltalpú embernek is hívták, hogy állandóan helyet akar változtatni, állandóan szökni, utazni akar. Először 1870-ben hagyja ott a szülővárosát, Párizsba szökik, de nem vesz jegyet, ezért letartóztatják, és csak kedvenc tanára, Georges Isambard közbenjárására szabadul ki, akivel a továbbiakban is kapcsolatban marad. Nagyon furcsa ez a kapcsolat, és furcsa a versírási mód. Ő mindig levélben, például egy volt Demény, Deménynek írjuk, tehát de egy Deménynek írott levelekben mellékeli a verseit, vagy pedig a tanárának küldi el, vagy pedig Théodore de Bainville-nak küldi el, és az a benyomásunk, hogy ő maga sincs tudatában annak, hogy mekkora is ez a verses hagyaték. Tulajdonképpen Rimbaud egész hagyatéka úgy marad meg, hogy emberek leveleit, meg ezeket az átadott verskéziratokat megőrzik. Szinte véletlen az, hogy a versanyag egy komolyabb verseny fönnmaradt. Mint Csaba már mondta, a költői pályája lényegében 3 évig tart. Erre nem is szoktunk gondolni. Az, hogy kamaszos költő, hatalmas indulatok dolgoznak benne, arra igen, de hogy effektíve kamaszként írja meg a verseit, 17 és 20 éves kora között, erre kevésbé szoktunk gondolni. 1871 őszén megismerkedik Verlennel, ez mindenképpen döntő fordulat az életében. Egyrészt azért, mert végül is egy nagyon komoly költő az, aki fölfigyel rá, és rendkívüli tehetségnek tartja. Még lesz Verlennek szerepe a versek kiadásában is. Egyfelől, másfelől pedig ez egy zaklatott, rettenetes barátság és szerelmi viszony is Verlennel, ebből egyébként film is készült, ha jól tudom, Agnieszka Holland.
Több film is készült, a 70-es években
készített ebből
a Tűzlopok, és 90-es években Agnieszka Holland csinált egy filmet Leonardo DiCaprioval a főszerepben. A Verlaine-Rambo barátságról.
Hát itt több tragikus fordulat van, mert Verlaine ott hagyja a feleségét, és akkor elválnak, összekerülnek. De végül is sokat utaznak együtt, elég hosszú időt eltöltenek Angliában is, és barátságuk végül is úgy ér véget 1873 nyarán, hogy egy veszekedés utánkor Verlaine meg akarja tiltani Rembónak, hogy eltávozzék, részegen és feldúltan rálő a barátjára, és hát szerencsére csak a kezét találja el, de ezért 2 évi börtönre ítélik.
Igen, brüsszeli hotel szobában Verlaine Andrea is jelent van, amíg a jelenetnél egyébként. Életéről még azért annyit mondanék, hogy tehát 870, és úgy képzeljük el, hogy tulajdonképpen az ő figurája az a kortársi francia irodalom tudatában egyáltalán nincs jelen. Tehát az, hogy a körülbelül összesen 220 oldalnyi életműve itt van a Pléiád költet, ez az egész életműve leveleivel és mindennel együtt, ez a 220 oldalnyi anyag, ez úgy maradt fenn a levelek mellékleteként, hogy Verlaine és mások ezt megőrizték, és hát mondom, a 20. század elején kiadták. Verlaine ugye a 80-as évek közepén egyszer Rembo tudta, hogy tud már kiad néhány verset, és ír róla egy...
Rembo Afrikában volt, ő nem is tudott arról, hogy Verlaine kiadta és előszavazta, de végül is ez a költői beavatkozás, mondjuk így, tehát, hogy ő nyújtja át a közönségnek, ez nagyon sokat tett, és valószínűleg döntő szerepe volt ennek is.
Igen, na most, hogy miért hagyta abban 873-ban az írást, és hogy később ez, hogy viszonyult, erről alig van adatunk. Ugye 73-tól kb. 80-81-ig Európában kóborol, és hát, hogy mondjam, szörnyű körülmények között élje, azt mondom, a kukázó.
De a legkülönbözőbb városokban, és mindig hazarobban, tehát ez is nagyon érdekes, miközben nincs jobban az anyjával, miközben menekül attól a világtól, attól a szigorú, kemény, katolikus, és kétkezi munkára alapozott világtól, amelyben felnőtt, és amelytől írtózik. Bármi baja van, mindig hazafarol a kályhához, mindig hazamegy. Megszámoltuk az egyik önéletrajzban, hogy a 5-6 év alatt körülbelül 6-szor vagy 7-szer visszatél Sárlóville.
De közben Európában felbukkan, hol Brémában cirkuszi impresszárióként, hol Bécsben, másként, hol Stuttgartban,
az osztrák rendőrség,
mindenhol a magatartása, a maga viselete, hogy mondjam, feltűnik rögtön mindenkinek, és hát rendszerint, hogy mondjam, furcsa atrocitásokba torkol.
De azért van más is, tehát például nyelveket tanul, spanyolul, arabul, olaszul, újgörögül, hollandul, fantasztikus nyelvérzéke van, tehát az, hogy gyerekként középiskolában latin nyelvű verselési versenyt nyer meg, azért az már önmagában árulkodó. De még valami, menekülettől a világtól, tehát amikor elkezd keringeni, és végül is Afrikába telepszik le, egyrészt Európának az egész értékrendjétől, azt mondta, soha életemben nem fogok dolgozni, kisujjamat sem akarom megmozdítani. Tehát Európa, nem akarom azt mondani, hogy munkaalapú társadalmától, de menekül, de minden esetre attól a felfogástól, amelyben az embernek valamilyen foglalkozása kell, hogy legyen. Költő nem akar lenni, erről majd még mondunk valamit, de az is kiderült az életrajzból, elejtett megjegyzésekből, hogy mindig nyáron megy vissza Charleville-be, tehát a délvidéket keresi, nem bírja Európának az éghajlatát, gyűlöli a hideget. Tehát ez is érdekes, nem véletlenül kerül délre. Egy alkalommal például a Szent Gotthárdon át gyalog megy el.
Fantasztikus, hogy Charleville-től, tehát északtól egészen másik gyalog teszi meg.
Lugánóig először.
Bordóig, meg minden,
több száz kilométereket.
Mint Hölderlin, ha emlékeznek talán a német költő életrajzára, ugyancsak ezt az utat tette meg, és mire visszajutott, Stuttgart, Adiotti ma már nem ért. Tehát ez a szörnyű, én azt mondtam, hogy idegen légiós alkotó ember, amin azt értem, hogy szóval képes és hajlandó mindent a hátam mögött hagyni, ami addig történt vele, és hajlandó mindent vállalni, minden ismeretlent, amivel szembenéz. Híres szava ez, hogy más szempontból az ismeretlen becserkészés, az ismeretlen feltérképezése költészetileg is, nem csak költő akart lenni, hanem látnok. Két híres levele van 871 májusából, május 13-án és 15-én, a látnok két levele, amelyben ezt az úgynevezett, és később természetesen megvalósíthatatlan költői programot fölvázolja. De még annyit mondanék, hogy tehát 80-82 körül Afrikába megy, akkor úgy hittem, hogy Abesszíniába, Szomália, Etiópia, ez a vidék, Harar nevű városban telepedik meg, és hát lényegében pézsma kereskedelemmel és dohány és fegyverkereskedelemmel foglalkozik, egészen 1891-ben bekövetkezendő majdani haláláig.
Igen, de azért közben egy abesszín nővel házasságban él, és
azt olvastuk,
hogy 14 gyereke van, de ez minden esetre sok gyereke született, fegyvereket szállított, többször azt írja haza, hogy ő haza szeretne menni, meg arra készül, tulajdonképpen szellemi társtalanságban él, de költészetről nincs szó. Tehát, hogyha megkérdezi valaki, hogy miért nem ír, arra egyszerűen nem ad választ. Olyan módon azt hiszem, hogy a saját maga emlékezetében nem költőként él. Ez a furcsa dolog, erre lehetett rájönni, miközben olvastuk. Tehát nem csak a mi számunkra furcsa ez a break, ez a megszakítás, hogy egyszer csak azt mondja, hogy kész, nem írok több verset, vége van a pályának, és más utat választok, hanem nem is úgy emlékszik magára, mint költőre. Tehát ez rendkívül furcsa, nem beszél erről. De azért a Francia Földrajzi Társaságnak ír cikkeket olyan területekről, ahol először jár, tehát ilyen leírásokat, némely újságoknak is, de erről rossz májú megjegyzést tesz más, hogy hazudozik a Abesszíniáról. Ma már ezt nem tudjuk, hogy igen vagy nem. És tragikusan hamar hal meg.
Mindenesetben még annyit mondanék, hogy az afrikai levelei azok megrázó, nem csak a semmitmondásuk miatt, illetve ami minket nem érdekel, keresünk minden itt az irodalmi nyomokat, hogy ez nincs, de egyébként szinte irodalmi erővel jeleníti meg az ottani életet. Tehát például azt mondja az egyik levelében, ez többször visszatér, hogy furcsa módon, ugye 37 éves volt, mikor meghalt, furcsa módon azt érzem, hogy sokkal gyorsabban öregszem itt ezen a földészen, mint Franciaországban.
Megőszül.
Aztán megőszül, és azt mondja, hogy minden órában azt érzem, hogy most megint megőszült egy szál haja. Tehát valami olyan, hogy mondjam, ez csak egy, hát nem azt mondom, költő tudja mondani, de minden esetre egy nagyon érzékeny ember, és azt mondja, hogy érzem például, hogy gyorsan öregszem, az idiótákkal való foglalkozás közben vadak és féleszűek társaságában írja 1884-ben. És ugye az, hogy Afrikában, ami elől elmenekült, az úgynevezett európai kultúra, vagy az egyház, vagy bármi elől menekült és hátrafordult, azt pár év múlva vad lázzal keresi, és a családjának, és az anyjának leveleket ír, hogy küldjenek könyvet, és küldjenek folyóiratot, mert itt semmi sincs, csak féleszűek és vadak. Na most van egy nagyon érdekes dolog ebben a 10 évben, 1889. február 25-én van egy levele, és ebben azt említi, hogy a magyar gróf Teleki, a a Sámuel, a Sáron-Berkérről származó, Marosvásárhelyről származó telepi Sámuel, a híres Afrika utazó, hát ott van nála. Ez a telepi, ez egy nagyon érdekes figura volt.
De vissza kellett rohannia, mert a Rudolf temetésére.
Rohannia, mert Rudolf trónörökös, ugye 1889. január 30-án Meyerlingben, hát a Vecsára Máriával egyik öngyilkosságot követett el, és a gyászszertartásokra siet vissza. Sajnos Teleki írásaiban nincs nyoma ennek, hogy nyilván fogalma se volt arról,
hogy Arthur Rimbaudval, aki őt vendégül látta,
a jelentős francia költővel találkozott, nyilván gondolta, hogy valamilyen fegyverkereskedő, vagy valamilyen. Ez a Teleki egyébként, mondom, egy rendkívül érdekes, felfedezett Afrikában olyan fehér foltokat, sőt, ő maga nevezett el két kenyai tavat, Rudolfról, illetve Stefániáról, a Rudolf feleségéről, amely két tavat, ezeket egészen a 70-es évekig Rudolf, illetve Stefánia tónak nevezték, ezt a róla elnevezett két tavat.
Hát azt el kell mondanunk, hogy úgy hal meg, hogy egy daganat keletkezik a térdén, ez néhány hét alatt óriásira nő, és 91-ben márciusban hordágyon viszik Marseille-be, ott megműtik, amputálják az egyik lábát, de olyan rohamosan fejlődik ki ez a daganatos betegség, hát nyilván nagyon későn kerül orvoshoz is, hogy 91. november 10-én meghal, 37 éves, tehát ez a rohanás, ez a száguldás a földrészek között mindennel, alkotással, minden együtt 37 év.
Azt írja, olyan a térdem, azt írja májusban, 89. májusában, hogy mint egy hatalmas tök, azt írja a térdem olyan.
Hát említettük, hogy Verlaine kiadta 80-as években a verseit, és írt hozzá egy előszót is, hogy Poet Edit, vagyis Elátkozott költők címe, mintha tudná, nem tudja, hogy mi Rimbaud sorsa, de furcsa módon, de azért számára világos volt, hogy itt egy nagyon nagy költőről van szó. Most a költészetének ugye a legfeltűnőbb jegye az, hogy egy kamasz írja, 3 év alatt írja meg ezt a, hát mondhatjuk szerénynek, de hát mégiscsak 3 év alatt jelentős életművet, már terjedelmélet mondom. De hát nem ez az érdekessége, hanem az, hogy ennyi idő alatt, ennyi évesen milyen jelentőségre tett szert. Lengyel Balázsnak van egy csodálatos esszéje Rimbaudról, és azt írja le, hogy Rimbaud költészete ugyanolyan vulkánszerűen viharzó, mint az élete. Tehát először egy ilyen eruptív, hatalmas láng jelenik meg. Ha nem is a modern költészet legnagyobbja, de minden esetre a modern európai költészetnek egyfajta kifogyhatatlan forrása Rimbaud. Egy ösztönzője, mintája. Önmagába véve is nagyon érdekes költő, de vannak ilyenek, akik végül is részben attól kapják jelentőségüket, hogy mi fakad föl a nyomukban. Azért mondanám gyorsan, hogy Magyarországon 903-ban jelenik meg az első magyar Rimbaud vers, Színi Gyula teszi közzé a magánhangzó szonettjét a Nyugatban, és ugyanott a francia szakos Szabó Dezső 911-ben egy nagyobb eszét szentel Rimbaudnak. A legnagyobban fordítják. Babits Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, majd Radnóti, József Attila, nem sorolok föl mindenkit. Összes versét először 58-ban Somlyó György adta ki, és aztán ezt a kötetet Napfény és Hús címen, amelyben Bárdos László rendezte sajtó alá, ebben levele is vannak. Hát jó néhány levél, egy levélválogatás.
Hát még annyit mondjuk, hogy a 30-as Kardos László volt az első, aki 1930-ban egy bővebb válogatást kiadott tőle, és 44-ben Rónai György és Kardos László javította, tehát egy évben jelent meg két nagyobb válogatásra.
Igen. Na még csak annyit mondanék, és aztán akkor te mondj valamit a költészetéről, hogy kötött formájú parnaszista versekkel kezdi a pályáját, elég hosszú versek, utána nagyon erősen érződik rajta Baudelaire öröksége. Azt szokták mondani, hogy Baudelaire elméleti vagy szellemi vázlatait ő valósítja meg költészetként. De Victor Hugónak is a panteista természet lírája és a forradalmi hevülete is nyomot hagy ezen a korai költészeten. Utána szaggatott szabadversek következnek, majd 1873-ban aszimmetrikus próza költemények. Az egyik az Illumination, a színvázlatok, a nevezetes, a másik pedig az egy évad a pokolban, a Season on Fair. Thibaudet azt mondja, érdekes, hogy a költői életmű nem ér fel ezzel a két sorozattal, vagy a két próza, illetve prózavers sorozattal. E körül nyilván szakmában vita van, de hát azt el lehet dönteni kinek-kinek. Minden esetre Hugo Friedrich a fantasztikus elemzésében a modern költészetről szóló egészen különlegesen nagy könyvében szintén főként ezt a két sorozatot elemzi, és a példáit, különféle jellemző, meg az, hogy hogyan hat a, utána jövőkre, ez a két sorozat az, amelyet mindig újra és újra kiemel.
A Thibaudet 36-ban halt meg, ugye ez a nagy francia irodalomtörténés, aki azt mondta, hogy Rimbaud életműve olyan, mintha egy holdkóros hozta volna létre, aki nem emlékszik arra, miután felébredt, hogy mi történt vele éjszaka.
Igen, Afrikában hiába kérdezik az utazók, mert ugye maradtak feljegyzések, azt kérdik, hát mi van a maga költészetével, vagy nem ír már, ostobaság mondja, vagy fölösleges, vagy egy szóval hárítja el, egyszerűen nem is vesz róla tudomást, nem akarja.
Na most Rimbaud, ez a, hogy mondjam, természetét tekintve is rendkívül gúnyoros és mások számára ellenszenves ember, nem is gondolhatott mást, mint hogy ő az első költő a kőkorszak óta. És ezt le is írja, hogy a görögségtől kezdve egészen a romantikáig, mindaz, ami történt a költészetben, az nem más, mint megrímelt próza. Majd ő. De ő sem azt mondja, hogy majd én olyan értelemben költő leszek, hogy jó verset írok, mint mondtam, hanem ő látnok vajon, tehát látnok akar lenni, és pont ezzel a túl
az zó. Több, mint költő.
Ez több vagy kevesebb is lehet, ma már az ember hajlandó gyanakodva szemlélni ezeket a nagy kijelentéseket. Nem mondom azt, hogy a költészete nem igazolja az ő nagy tehetségét, bár mondom, a Thibaudet azt mondja, hogy a versei azok nem annyira jelentősek, hanem ez a két prózai gyűjtemény, ez végül is a két nagy herkules oszlop a francia, modern francia lírának. Kétségtelen az, hogy Rimbaud költészetén nagyon érződik a Victor Hugói, hogy mondjam, forradalmas, panteista természetlíra hatása, másrészt viszont Baudelaire hatása, aki talán az egyetlen volt a görögségtől a romantikáig haladó nagy ívben, akit valamennyire tisztelni és kedvelni tudott. Ha Baudelaire költészetével összehasonlítjuk az övét, akkor valahogy talán azt mondhatnánk, hogy Baudelairenél még megvannak a szigorú formák, a szép, eldolgozott felületek, a kidolgozott rímek, a cezúrák, a tematikus zártság, a témára való koncentrációja egy konkrét versnek, és az egzisztenciális kijelentésekre futó költészeti eszményhez Baudelaire még mindenképpen azt hiszem, hogy nagyon hűséges volt. Ezzel szemben Rimbaudnál, mintha az volna az érzésünk, hogy csupa diszonancia, mintha egymásra dobálná inkább a kifejezéseket, majd később talán megvilágítjuk azt, hogy amit azt mondanak róla, hogy szinte erőszakos, diktatórikus fantázia termékei az ő művei. Sok példát tudnánk hozni, ha nem 20 percünk volna annak a bizonyítására, hogy voltak éppen nem konkrét leírásokról van itt szó, hanem maga ez az erőszakos, egyik kedvenc szava, atrosz, tehát a kegyetlen, kíméletlen, atrocitás. Ez a szó van emögött, hogy ő maga gerjeszti inkább talán a vonalak, törésvonalak, mozgások, ezt akarja érzékeltetni a versében is, ami nem fut ki valamiféle állításra, és tulajdonképpen nem is akarja átadni magát nekünk. Azt érez, mintha azt éreznénk, hogy ad is nekünk valamit, meg nem is közben persze nagy, hogy mondjam,
csak egy kis közbevetést, egy olyan, mint egy forrongó indulattömeg, mondok egy az éjség versben, szárnyas falt és köpve tollas étke pejhét, vakdühében lombok árnyán nyitt az ordas, magam én is úgy emésztem. Tehát ez a köpködő, tépő, zabáló oltas, tehát ez a mérges indulat érdekes módon az afrikai éveiben is el mindenki leírja, hogy ilyen gunyoros, állandóan spött is, ahogy németül mondják, gunyos, ironikus, mosoly, szinte mosolytalan ember, és ez a verseiben is érezhető. A lírai gesztus a tartalmi kijelentéstől áthelyeződik inkább a kijelentés szokatlan technikájára, tehát ahogyan beszél, egy ilyen eruptív, robbanékony szerkezeteket hoz létre, és látszik, hogy az a legfontosabb a számára, hogy a primitívségig leegyszerűsíthető mondatokba feszítse ezeket a rendkívül robbanékony anyagokat.
Azt hiszem, szalad velünk az idő, de akkor én élvezném, még rengeteget vissza lehetne az ő lírájáról mondani, de azt hiszem, hogy
talán
menjünk a konkrét versre, igen. Hallgassuk meg talán a verset, igen.
Szegények a templomban. Rónai György fordítása nem áll. A tölcs padokban. A templom zugán, ahol bús lehellet bűzni, merezted mint szemét a csillogó arany karzatra, hol a kórus harsogja húsz pofán áltatos énekét, a gyertya bűzt akár kenyérszagot beszívva, boldogan alázva, mint a megvert kutyák, Istenhez, aki hús oltalmazó taszítja a sok szegény makacs groteszk orémuszát, adott csiszolni az asszonyoknak, de jó itt, hat sötét nap után, mit Isten átmulat, karjukon furcsa torzrancsok, vannak ingva ordít, vakarék kisdedük, hogy majd belé szakad. Koszos mellük kilóg, sovány leves zabálók, imátlan élve bár, imában ég szemük, s nézi botránkozón egy rajs üldő leány, hogy páváskodik, horpad kalapjuk színe nyűjt. Kint az éjség, meg a hideg, s a férfi ittas. Itt jó, egy óra még, aztán ezernyi gond. Köröttük ez alatt táskás szemű ittas vénasszony gyűjtemény nyög, suttog és zsibom. Itt vannak a hülyék, a nyavaja törősek, kikről a minap is elfordult szemet, s orrával túrja a vénséges imakönyvet a vak. Itt udvarok során az ebb vezet. S nyáladzva bárgyú és koltus hitük hadarnak, véghetetlen panaszt Jézushoz, aki fent, távol sovány kövér bitangoktól, az ablak sávat fényei közt fakó sárgán mereng, s lenn messze tőle hús, s füllet rongy szaga pálik. Kifacsart fint a ájult komédia. A szentbeszéd színes szóképeket virágzik, s már-már szorongató etikkat, misztika. Mitűn a tág ködös hajóból sejmesen zöld mosolya ajkokon nyújtják a kerület hölgyei csókra, ó Jézus, a májbeteg nők a szentelt víz felé nagy sárga kezüket.
Hát egyre kegyetlen, hogy mondjam, lát kép, egy rajz egy 17 éves fiúnak a tollából. Yves Bonhoeffer, aki nemrég a, talán tudják melyik államtitkártól kapott egy díjat, 91 éves most már, de 60-as években egy írt Rembóra egy könyvet, ő azt mondja, hogy hát ez olyan, mintha a hit elfekvőinek a leírása lenne, valami árvaházi jelenet, vagy öregek otthon, hanem templomi belső. Mindenesetre tényleg megrázó ez a leírás.
Csupa hogy nőről ír, csupa nőről, mert az anyával meg a lánytestvéreivel kellett templomba járni.
Talán ez az egyetlen pozitívum a dolognak.
Ez nem.
Hát mondjuk az, hogy az elnyújt családanyákat a prémcsapatokba, maradékokba, bónyát, síró csecsemőkkel, csak erre van szeme, az úcska kalapokban felvonuló kamaszlányokkal.
De ki is neveti őket, minden esetre.
És a vakra, aki a Bibliába dugja az orrát, stb. Tehát szinte kíméletlen ez a igen. szempontrendszer, ugye? És a kinna a templom előtt részeg férjek, ugye beúsznak az egyik versben. Arról, hogy a szembeszédben mi hangzik, az nyilván őt nem is érdekli, és hát a papra ügyet sem vett.
Szóképek virágzanak, ugye a szembeszédben ennyit veszteget a papra, hogy...
Az is, hogy mondjam, szinte undort keltő, hogy a fizikai benyomásokat részletezi, a különböző szagok, állagok, kopottság, öregség, stb. Nem részletezem. Rabiátus vallás ellenesség süt ki a versből kétségtelen, ahogy például a, ugye kétszer fordul elő a versbe a zsón, a sárga jelző, ugye a Jézusra, aki fönn a ablakba megsárgult a részlátok alatt, és lenn a kerület előkelő hölgyeinek. Érdekes a magyar fordításban mindenütt az van, hogy keze, de tulajdonképpen a franciában doa ujjairól van, a sárga ujjai, ahogy szinte Jézusnak csókra nyújtják kezük hátát, de ő a költő az utolsó sorban az ujjakat, a hosszú ujjakat említi meg, ami hát ez csak költő tudja, hogy miért volt.
A leírásban nincs részvét, tehát ez nagyon furcsa, csak gúny. Az undorát mondtad a fizikai benyomások építi, de ugyanakkor Istent is részvétlennek mutatja, tehát aki az asszonyokat 6 napon át kínozza, vagy pedig ez a Jézus alak fent a boltívek alatt, amely azt mondja, sovány és kövér bitangokra egyforma távolságtartóan tekint. Nem érdeklik őt, nem érdeklik a bűnösök, mintha. Ez a vallásellenesség, ez egyben, azt hiszem, ez megátalkodottan vallásellenes, ez minden örökölt dologgal, az örökölt világgal és az örökölt értékrenddel szembeni lázadás. Csak úgy tudott megszabadulni, hogy tulajdonképpen a költészettől is, a szellemi létmódtól is megszabadult. Tehát ez olyan furcsa, mintha valaki le akarna valamit tépni magáról, és a bőre is vele megy. Tehát így lépett ki ebből. Ugye azt írja az egy évad apokolban, miért nem segít rajtam Krisztus nemességet és szabadságot adván lelkemnek. Tehát végig ezzel küzd, ezzel viaskodik. Ezzel a számára megoldhatatlan feszültséggel. Még csak annyit mondanék, hogy miközben rendkívül ugye a fiatalságnak ez a megvető lenézése az időskor iránt, ez rendkívül bántó, amikor az ember fiatal, akkor nem veszi észre, és amikor benne van a korban, akkor igen, akkor rájön, hogy maga is milyen ostoba és szemtelen volt. De minden esetre egy eset azért kétszer is az, hogy ezek a nők mennyit szenvednek, mennyit dolgoznak, tehát 6 napon át mennyi szenvedés, és itt végre ez az egyetlen hely, ahol megpihenhetnek. Itt azért fölcsillan valami olyan tudás, amit nem szoktunk meg egy 17 éves szemtelen kamasztól, és eszembe jutott az, hogy Erdélyben Salamon Anikó néprajzos kiadott valaha parasztasszonyok vallomásait adta ki, lejegyezték ezeket, gyönyörű kötet, amelyben az életüket mesélik el, különféle parasztasszonyok, és hát azt látnunk kell, hogy mindig a társadalom legalján a parasztok vannak, a maguk rettenetesen nehéz évszakoknak kiszolgáltatott, és mindenkinek kiszolgáltatott életével, de még lejjebb a paraszt asszonyok vannak, tehát a nők, akik konokul húzzák az igát egy életen keresztül. Ez azért ugye felvillant bennem, hogy ezt észreveszi furcsa módon.
A verselemzés közben arra gondoltam, hogy gondoltunk, hogy a versben meg kéne keresni azokat a pontokat, és aztán Rembrandtba is fejezzük ezzel. Azokat a pontokat, amely ennek a korai élete, hogy Victor Hugo mondta, kamasz Shakespeare-nek a rendkívüli megfigyelő készségére vallanak. Nagyon érdekes például a második szakasz második sorában ez a, sajnos a magyar fordításban nem jön ez vissza nagyon, hogy boldogan
nem jöhet.
Hogy is van a...
Heureux, humilié, comme des chiens battus. És ebben boldogan...
Boldogok és sunyik, ugye ezt írja a
mindenki
magyar...
sunyinak fordítja,
mind a három fordítás
pedig valószínűleg sunyitásra gondolhatnak, mert boldogan megalázva, vagy alázattal mindenképpen ez az humilié. És az az érdekes, hogyha van olyan, hogy szemrím, és ez különösen a francia, vagy az angol verselésben, tehát, hogy csak a szemnek rím, de a kiejtésben nem, a fülünknek nem, itt van szem alliteráció, ez az humilié, örő, mind a kettő H-val kezdődik, de csak a szemnek alliterál, hangzásban nem. Tehát ez...
Ez nagy találat, hogy ezt a két jelzőt egymás mellé. Én, mint csalódott katolikus, tényleg mondhatom azt, hogy a boldog és a megalázott, megalázkodó, illetve megalázott az humilié jelzőnek az egymás mellé tétele, csak ugyan a katolikus léleknek valami mély, egyik legmélyebb jegyét fejezi ki, nevezetesen azt gondolom, talán úgy mondhatnánk, hogy a megalázkodásban, vagy az alávetésben is képes boldogságot keresni és találni. Tehát talán észre sem veszi ezt, de ez a kettő együtt van jelen ebben a dologban. Tehát az örő és humilié jelző ezt a két dolgot egyszerre fejezi ki.
Igen, és ennek a versnek valószínűleg ez is a titka. Azoknak a megfáradt, vagy öregségtől, betegségtől gyötört embereknek, a vaknak, akinek ez az egyetlen menedéke, ez az egyetlen magas pontja az életének, ez az egyetlen gyönyörűsége, hogy vasárnap elmehetnek a templomba. Tehát Rembónál még csak ennyit mondanék, hogy a látomásai egyszerre fölzaklatóak, frivolak, szemtelenek, másfelől pedig óriási íveket illet. Most azt a vonatkozást kevésbé mutattuk be, ezen a verse kevésbé lehet. Tehát ez a frivolság és a verseknek ez a szárnyaló szépsége egyszerre van jelen. A részek hajóban azt mondja, és szálltam szabadon ibolyafényű ködbe, és a mennyet fúrtam át e bíborló falat. Tehát ez a menny, mint bíborló fal. Láttam szigetcsodát csillagzó szemhatárral, fölötte meghasadt mámoros menny terült. Jaj, ott bújtál-e meg alvó aranymadárraj az éjek mélyein, jövendő szent derű. Na most a derű inkább irónia és gúny formájában van jelen a verseiben, és mégis ez olyan, mintha ő imádkozna egy kicsit a derűhöz, a derűért. Hát azt hiszem, most ennyit tudtunk elmondani. Rembóról valószínűleg órákig lehetne és kellene beszélni, mert valóban rendkívüli jelensége a költészetnek. Egy olyan zenedarabot hoztam, amelyet egy kortársa ír. Vannak megzenésítések, Britten és Hindemi, de azzal én most nem rendelkezem, nem tudtam Rembó művek megzenésítéseit hozni. De ez a Franz Ries, ez egy német ember, aki zeneszerző, hegedű virtuóz, és miután inhüvegyulladást kap, akkor ő is kereskedőnek áll, egy időben él. És azt gondoltam, hogy az ő furcsa, robbanásszerű perpetuum mobiliát Nathan Münstein előadásába hallgassuk meg ezt a kicsit robbanásszerű zenét. Thank you. körül bálzám ült az zongoránál. És akkor folytatjuk.
A második költünk, Székely Magda.
Én egy pár szót mondok róla, és akkor átadom Csabának. Talán többen is vannak itt, akik emlékeznek arra az estre, arra a szerzői estre, amely itt zajlott a stúdiókában, nem ebben a szobában, hanem akkor még a Mátyás utcában volt. A stúdióká, amely megrendítő találkozás volt annak idején, hiszen Székely Magda egy, mondhatjuk, egy ilyen bujkáló, elrejtőző nagyság volt, rejtett nagyság volt. Egyetlen egy szerzőestje volt addig, a Bolgár Intézet szervezte az 50. születésnapjára. 36-ban született, július 28-án, és olyan idők következtek, amelyek örökre meghatározták életét, állapotát, és talán viszonylag korai halálára is hatással volt ez a néhány év. Ő 8 éves, ugye 44-ben, csillagos házban laknak már akkor rendkívül sok hányattatás után. Van egy önéletrajzi könyve, az itt az Éden, amelyben Mezei Andrással beszélget, és nagyon sok mindent elmond erről. Amikor az édesanyját elhurcolják, és ez a történet, ez rendkívül felkavaró, mert a gyerek odafordul, egy rendőr és egy nyilas szedi össze akkor aznap a menetbe, a Gyöngyház utcában levő sárga házból viszik el őket. Nekünk azért furcsa, mert ott közel lakunk, és azt mondta, a Csáki utcán mentek végig, az vagyis a Hegedűs Gyula utcán, és ez a furcsa ma elgondolnom, hogy ott lettünk, és ott mehetett el a menet a közelünkben. Az anyát kiállítják, igen, megvan a ház, elmentünk
meg. A ház megvan, a rendőrök megvannak, a minden.
Igen. Egy nyilas és egy rendőr szedi össze az embereket, asszonyokat viszik, és az édesanyját is elakja, és a gyerek kilép, és a rendőrhöz fordul, és hogy rendőrbácsi, ne tessék elvinni az anyukámat. És ahogy leírja, a céklapíros lesz a rendőr, és Magda úgy látja, hogy könyvszökik a szemébe, és már engedné, hogy lépjen vissza az anya, amikor odaugrik a nyilas, és kirángatja a sorból. Na most ez az élmény, és még nagyon sok más hasonló, a bujkálás alakítja az életét, az erkölcsét, az Isten hitét, a világlátását. Ő egy komor apácazárdában vészeli át a háború utolsó szakaszát, de ebben is rendkívül sok helyváltoztatás, menekülés, többször nyilas razzia elől bújtatják az apácák, állandóan meg akarják keresztelni, a gyerek pedig ellenáll. Nem azért, mert annyira vallásos, hanem azért, mert tudja, hogy azt mondja, én nem gyerek voltam, hanem egy 8 éves zsidó, mondta ezen az esten.
Nem 8 éves gyerek voltam?
Hanem egy 8 éves zsidó, mondta, szépen mondta. Aztán mégiscsak találkozik az édesapjával, még évekig várták a mamát haza. A gimnázium után a magyar bolgár szakon végez, és 56 után el akarta hagyni az országot, ki akart vándorolni Izraelbe. És itt is leírja, és többször beszélt arról, hogy egy budai őszi este látványa késztette maradásra, de volt ennél nyomósabb oka is. 58-ban jelent meg Nemes Nagy Ágnes kötete, a Száraz villám. És úgy érezte, hogy igen, ez az a hang, amelyen valamit el lehet mondani, és vallomása szerint azért lett költő, mert úgy érezte, hogy neki el kell mondani, a tanúságot kell tenni arról, ami történt. Meg sem fordult a fejében, hogy esetleg nem lenne erre alkalmas. És Nemes Nagyhoz járt fel, hetente, két hetente vitte a versét, mondhatnánk azt, hogy tanítványa volt. Érdekes módon a költészete nem Nemes Nagy Ágnes költészetére hasonlít, hanem a Pilinszkijével mutat nagyon szoros rokonságot. És ahogy mondja, amikor megismerte az Újhold körét, azt mondta, hogy megismertem egy másik Magyarországot. Tehát, és ebben nem csak a háború előtti, alatti Magyarországról van szó, hanem az 50-es évek Magyarországáról is. Ehhez képest ez egy másik világ, nyilván ez a világ késztettem maradásra. Az első verses kötete Kőtábla címen 1962-ben jelent meg. Ő ekkor különféle kiadókban szerkesztőként dolgozik, előbb a Magvetőnél, majd az Európánál, és végül élete utolsó szakaszában a Belvárosi Kiadónak volt a vezető munkatársa és a CET nevű folyóiratnak a főszerkesztő helyettese. Rengeteget fordított, és az egész életmű lényegében a költőjén ennyi. Nagyon szűk keresztmetszetű, de megjelent a Magyar Narancsban 2004. decemberében egy írás, hogy Tüzek Székely Magda költészetéről, és azért ott azt írja a szerző, hogy az a kánon, amelynek nem Székely Magda az egyik tartó pillére, érvénytelen. Ezt én is így gondolom, ez egy rendkívüli jelentőségű, éppen a szűk, a visszafogott, hogy mondjam, a Rembo sodrásával és majd a következő költő nagy kiterjedésű életművével szemben itt a végtelen ökonomikusra csiszolt forma és visszafogottság az, ami egészen nagy műveket eredményez.
Említettük az előbb, hogy Rembót a kortársi francia irodalom nyilvánossága szinte nem vette, szóval nem volt tudomása róla. Most Székely Magdáról szintén elmondhatjuk, ő nem Afrikában emigrált, hanem a Hagybányai útra, ami lehet, hogy messzebb van, mint Harar, nem tudom. Mindenesetre az biztos, hogy ahogy én emlékszem ezekre, már 70-es években tudok emlékezni rá, hogy ő, talán úgy mondhatnám, hogy a legnagyobb ismeretlen költőnk volt ezekben az évtizedekben. Az életművét úgy hozta létre, hogy az évgyűrűk rakódtak egymásra, jöttek nagy távolságban, 5-8-10-12 és fél éves távolságban a kötetei, de nagyon furcsa szerkesztési, nagyon szokatlan szerkesztési elvek szerint mindig hozzátett az előzőkhöz, és kvázi így növelte, hát 120 oldalnyira ezt
tehát újra publikálta és hozzá
ezt ide cseppentett életművet. Ezekben persze minden sornak...
Hasonlíthatjuk a stalaktithoz, vagy stalaktithoz.
Igen. Vannak ilyen költők, természetesen Cavafis, vagy Mallarmé, vagy mások, akik ugyancsak nem terjedelmes életművükkel vannak jelen az irodalmi köztudatban. Bilinszky például, ő mondjuk 150 oldalig vitte. Tehát őről is az volt, én úgy emlékszem rá, hogy nem is tudtuk igazán, hogy most itt van, persze van még ő, hát nem tűnt el, tehát nem Viszidátum Márai vagy valami, de néha megjelent itt-ott az Új Emberben egy rövid kis prózai cikke, valami kis eszéje vagy valami, de szinte a Magda is, én talán úgy fogalmazom, hogy szinte predesztinálva volt a láthatatlanságra. Olyanok írtak róla, akik szinte maguk is a por és sárfelhői alól jelentkeztek egy írással, hát Lengyel Balázsnak, Nemes Nagynak van egy csodálatos esszéje a Székely Magdáról.
Rónai György.
Már 62-ben ír a Kőtáblára, Lator László írt róla, tehát ez a szellemi kör nagyjából ezt lehet mondani. Na most, ahogy te mondtad, hogy Pilinszkyvel rokonítható, ez azt hiszem most...
Ha van ilyen, hogy folytatódik egy életmű egy másikban, akkor azt mondhatnám, hogy inkább Pilinszky.
Tehát ugyancsak egy nagyon reduktív költészet, nagyon reduktív beszéd, a szegényességet szinte, hogy mondjam, eszményítő költői beszédmód, amit persze, mikor Pilinszky hangját halljuk, és azt halljuk, hogy a szegénység a művészetben megváltó erővé válhat, ez Székely Magdára is valamilyen értelemben vonatkoztatható, de a költészetét kissé még megközelíthetetlenebbé tette egy sajátos bibliai képhasználat, a sajátos intellektualizmus, és egy rendkívül magas erkölcsiségén talán azt mondhatnám. Mind a kettő, Pilinszkyé is, és Székely Magdáé is a legmélyebb értelemben lelkiismereti költészet, és talán, nem tudom, tehát valahogy úgy érzem, hogy kötelességüknek érzik azt, hogy a 20. század nagy botrányát újra és újra emlékezetünkbe idézzék. Ez nem könnyű feladat, nem könnyű szembesülés egy ilyen költői pillanatban.
Igen, mert Bilinszky a tettesek és a tanúk felől, katolikus szemszögből, egyszerre a megbotránkozás és valamilyen egyetemes bűntudat felől beszél mondjuk a Soáról, vagy nevezzük holokausznak. Székely Magda pedig az áldozatok és a lelkiismeret furdalástól gyötört túlélő szempontjából értékrendje fel közelít ehhez a kérdéshez. Nagyon sokan sokszor kérdezik, hogy miért kell erről folyton beszélni. És erre csak azt tudom mondani, azért, mert megtörtént. És azért, mert bármi megtörténhet, ha nem figyelünk és nem beszélünk róla. Miért olyan, de mitől vált olyan jelentősé, végül is erre keressük a választ, hogy egy ilyen vékony életmű. Az egyik az, hogy alapanyaggá tudott tenni egy olyan élményanyagot, egy olyan lelkiismereti helyzetet, amely a népirtásról való gondolkodás bizonyos értelemben erkölcsi feladattá tudta tenni ezekben a versekben, mondjuk így mércévé, és ehhez adott költői mintát. Töprengő szenvedés van benne, és ugyanakkor a transzcendencia felé való fölmagasodás. Tehát tud valami olyasmit társítani az emlékezéshez, amit nagyon kevesen. A magyar költői hagyomány formanyelvében méghozzá érdekes módon elsősorban a protestáns bibliai hagyomány beszédmódjába illesztette a holokauszt tapasztalatát. Ez egy egészen különös. A költészetünkben nem ritka az, hogy valakiben a zsidó és a keresztény hagyomány valami egészen mély és egészen magas szintézisben jelenik meg. Mondtuk, hogy Bilinszky a szemtanú az erkölcsi megítkezés szempontjából tekint erre. Székely Magda pedig általában azért az üldözöttség, a megsemmisítő és sorsá keményedő helyzetből evickél a megszólalás partjára. De ehhez mindig a depresszió mellé mindig az újrakezdést és az életszeretetet is társítja valami. Egész különös módon, hiszen ezek a teljesen letisztult engem valamiért mindig az elefántcsontra, mert annak a fehérségére vagy emlékeztető verse, az áttetsző konstrukciói mindig arra emlékeztetnek. És hát van még egy dolog, az, hogy nagyon nehéz erről a traumáról, nagyon mondjuk így keveseknek sikerült, van irodalmunkban néhány költő és két prózaíró, akinek sikerült erről beszélnie, de a világirodalomban is párját ritkítja az, hogy a riporteri, a történészi álláspontot meghaladva művészetté emelni azt, hogy és még valami. Hogy túljut az ítélet szókincsén. Ugye ő azt mondja, hogy ő nem bocsáthat meg a halottai helyet. De az ítéleten felülemelkedve mégiscsak az erkölcsi jó, a jóság értelméről beszél. Én ezt nagyon nagy dolognak gondolom. Tehát, hogy a jóság esélye viszonylagos, ezt érzékelteti, de van értelme és van esélye. Óriási dolog, hogy van ereje ezt még maga fölé, a tapasztalata fölé emelni. Úgyhogy először hallgassuk meg az...
Nem, az munkat, ahogy
igen, igen. Okay. Meg akartam, hát az sem hosszú az ítélet.
Kérjük az Albigens című verset.
Albigens. Az első tiszta mozdulat.
Két vers.
Aztán kilóg a lópata. Tehetetlenül sorvad el az angyalok pillanata. Mert az igazon győz a rossz, a rosszon győz a rosszabb. Mi végre mégis ellene mondani a gonosznak? Mikor a jóra semmi jel, jel nélkül is indulni kell. A az egyre sürgető sötétben. Amíg kigyúlva, mint az ablak, magam világítok magamnak.
Hát ugye furcsa a versben, már a cím maga az, hogy albigens, ugye egyes számban, nem azt mondja albigensek, hanem egyes számban mondja, tehát nyilván egyfajta vallomásosságot kvázi előlegez már maga a cím. Maga az albigens szó érdekes, és talán annyit elmondanék az albigensekre, ugye ez egy 12. században keletkező és megerősödő vallási szekta volt, Dél-Franciaországban volt a legerősebb áram, volt a legerősebb áramlatai, Albi, Carcassonne, Toulouse és ezeknek a városoknak a környékén. Erősebb dualista szemlélet jellemezte őket, ami azt jelenti itt ebben a vonatkozásban, hogy azt gondolták, hogy a világ megteremtése az Isten részéről egy rossz cselekedet volt, és innen mielőbb meg kell szabadulnunk, és vissza kell adnunk ahhoz a másik Istenhez, annak a szeretet Istenének vissza kell adnunk azt, ami a legértékesebb, gondolták ők, a lelkünket.
Katárok.
Úgy hívták őket albigenseknek, is nevezték őket katároknak, tisztáknak, és különböző elnevezéseik. Isten barátainak, bogumiloknak is nevezték, ugye volt egy bolgár, a bolgár összetevő is ebben a mozgalmat. Természetesen a tanaik elég szigorúak, a szegénység, szerénység, önmegtartóztatás, egészen a, hogy mondjam, a fajfenntartást és az életet továbbadó tevékenységet, a nemzést is tagadó és tiltó mozgalom volt.
Igen, mert azt mondják, hogy a teremtett világ az bűnös,
tehát az anyagi világ
csak
gyarapít,
a mindenhol.
Csak az új szövetséget ismerték el, az új szövetségről hallani sem akartak. Érdekes módon, hogy mondjam, legfontosabb imádságuk a mi atyánk volt, amit a katolikusok a sajátjuknak tekintenek, de mi tudjuk, hogy természetesen a mi atyánk minden sora megtalálható már az új szövetségben is. Na most annyit még mondanék ezekről, egyébként
ez egy megváltó vallás, de nagyon fontos, hogy nem térítő vallás, nem erőszakos.
Hogy az egyház milyen hihetetlen kegyetlenséggel aztán, és a világi urakat felszólítván, keresztes hadjáratra felszólítva, 1209-ben elkezdődik egy az úgynevezett albigens keresztes hadjárat, ez 20 évig tart, ez 1209-től 229-ig, harmadik Ince pápa szólítja fel a urakat erre a hadjáratra. Rendkívüli kegyetlenséggel Simon Montfort nevű embernek a negyedik Simon Montfort vezetésével járnak el, és ölik meg, halomra felkoncolják ezeket, lerombolják a váraikat, és elpusztítják ezt a albigens kultúrát. Ha van valaki Dél-Franciaországban jár, lát még romokat, meg ezt-azt, de tényleg azt mondhatjuk, hogy a 12. 13. a 14. századra szinte egy egész kultúrát semmisítenek meg. Amit nem semmisítettek meg a hadak, azt megtette később az inkvizíció, ekkor jön létre lényegében. A harmadik Ince nagyszerű követője, a negyedik Ince pápa kánonjogi formákban írja elő az inkvizíció szabályait. Ezek elég szörnyű dolgok, tehát ugye mindig ott kellett lenni a vallatás közben a feszületnek. Ugyanabban a helyiségben is a kínzóeszközöket szeptelt vízzel locsolták és hasonló. Maguk az eretnekek szörnyű sorsra jutottak, ezért is rokonítható a 12. század a 20-kal, mert az egyik első, hogy mondjam, megjelenési formája volt Európában ennek a fajta kirekesztettségnek, például az, hogy az eretnekeknek is két keresztet kellett jól látható helyen viselniük a ruhájukon, különböző hátrányok értékeket nem viselhettek.
Az üldözöttség bizonyos formái ekkor alakulnak ki ebben a folyamatban, ami aztán visszaköszön a 20. században. Igen. Tehát például ez a megkülönböztető jel viselése is.
Még maga a dr. Angelicus Aquinoi Szent Tamás is feltétlen, a Summa Theologiae című feltétlen halálbüntetést rendel az eretnek, mindenféle eretnekre. És, mint ahogy említetted, megdöbbentő az, hogy egy nagy 20. századi osztrák történész Friedrich Herr párhuzamba állítja a 20. századi diktatúrákat, az elsősorban a hitlerizmus és a késő középkornak ezt a bizonyos elnyomó rendszerét. Nagyon meggyőző a Pilsichernek, az egész életmű egyébként elvonatkozóan.
Igen, de azt még mondjuk hozzá tehetjük, hogy a lelkiismereti szabadságot azért a katolikus egyház mondjuk így a legutóbbi időkig őrületnek tekintette, és mai napig a Sanctum Officium dönt a lelkiismereti kérdésekben, amelynek a főnöke pápává választásáig egy bizonyos Ratzinger volt.
József Ratzinger volt, ugye, aki a például Magyarországon a bokor közösségek elfolytásában komoly szerepet játszott, ugye Bulányiakjával volt néhány találkozó, másokkal a dél-amerikai úgynevezett felszabadítási teológiát lényegében ő folytatta, stb. Stb. Ez nem akarok részletekbe bocsátkozni. Annyit minden esetre még akartam említeni, hogy a lelkiismereti szabadságnak, mint őrületnek, mint deliramentumnak, ahogy latinul mondja, hogy enciklika, a 20. századig nyúló hatása van, és például Nietzsche a 19. század végén azt mondja a Túrion és Rosszon című művének egyik aforizmusában, hogy a keresztények azt mondja, nem az ember szeretetük, hanem az ember szeretet ájultsága akadályozza meg a mai keresztényeket abban, hogy minket elégessenek. Hát nem tudom, igaz vagy nem. Mindenesetre a 20. században bizony sok csúnya dolgot tudnak mondani ezzel
igen.
kapcsolatban.
Tehát ezt meg akartuk világítani, miért albigens? Tehát a maga életútja hogyan válaszol erre az albigens létre? A bujkálásra kényszerített, bármikor felderítheti, üldözött, de ez a visszavonult, láthatatlan élet, ez is olyan egy kicsit, mintha bujkált volna a világ elől, bár az utóbbi években különösebb oka nem volt rá. A vers olyan, ez az eleje, mintha egy titokban egy másiknak, embernek elsuccogott helyzetleírás, egy látlelet, az első tiszta mozdulat, aztán kilóg a lópata. Tehetetlenül sorvad el az angyalok pillanata, mondja. Kérdéseket tesz fel, valamilyen értelemben itt egy személyes tanúságtételről van szó. Egyes számban áll minden. Mert az igazon győz a rossz, a rosszon győz a rosszabb. Megjegyzem, ez Shakespeare egyik drámájában, ez a rosszon győz a rosszabb.
Igen, aztán Beckettnél is
visszatér. Igen, visszatér. Mi végre mégis ellenem mondani a gonosznak? Azt kérdi, hogy mi végre, de tulajdonképpen állítja is, hogy ellene kell mondani a gonosznak. A formula az egyébként az evangélikus felnőtt keresztelésnek, hogy ellene mondasz-e a gonosznak, ellene mondok. És ez nagyon érdekesen kapcsolódik az életéhez, ez egy elnézést ezért a zárójelért, leírja ebben elmondja ebben a beszélgetésben, hogy a családja meg akart evangélikussá akart lenni. Volt egy nagynénye, aki az volt, sikerült hamarabb megkeresztelkednie. Ők 44 nyarán próbálnak keresztlevelet szerezni. És az egyik rokona mellette fújja ezeket ezt az egészet, és nyilván ez marad a fülében, hogy ellene mondasz-e a gonosznak, tehát hallja a kislánya, hogy igyekszik a nagybácsi, hogy elfogadják, de hát a lelkész, a pap visszautasítja azt, hogy előbb belsőleg váljanak evangélikusokká, és majd azután kereszteli meg, úgyhogy a családnak ez a menekülő út nem sikerül. Rögtön megjegyzem, hogy Kolozsváron Járosi Andor evangélikus püspök, Reményi Sándor barátja nagyon sok embert megmentett, tehát így is lehetett válaszolni ugyanabban a korban, és úgy is lehetett válaszolni. Aztán a század történetéhez, és mondhatom így a Magda történetéhez tartozik, hogy ezt a Járosi Andort aztán gyorsan 45-ben elvitték az oroszok, és soha többet nem került haza. Tehát az igei állítást nélkülözi az első sort, mert nem mondja, hogy mi történik. Az első tiszta mozdulat, aztán kilóg. Az első tiszta mozdulat mi történik, ezt nem tudjuk. De aztán nagyon hamar kiderül, hogy ki az üldöző, ki a besugó. És az is, hogy az égiek a rosszal szemben tehetetlenek, úgy érzi.
Az első sort egyébként lehet úgy is értelmezni a magyar nyelv törvényei szerint, hogy az első tiszta mozdulat.
Aztán ki, tehát, igen. Ez lehet, itt nincs központozás.
Szóval furcsa, hogy a első részben, a versben nincs központozás, ugye nincs semmilyen írásjel, a másodikban viszont hirtelen megjelennek az írásjelek, ami hát különböző, ez ennek talán különböző oka lehet. Lehet, hogy a két vers részlet egymásra sodrása, vagy egymás mellé kerülésenek a körülményeit majd később fogjuk megismerni. Mindenesetre az, hogy a második szakaszban megjelennek a vesszők és pontok, ez a vers súlyosbodását erősíti mindenképpen, tehát az axiomatikus kijelentésszerű súlyossága a versnek ezáltal növekszik. Hát,
azt hiszem, ez a három sor a költészetünk csúcs pontjai közé tartozik. Mikor a jóra semmi jel nélkül is indulni kell az egyre sürgetőbb sötétben.
És ugye más a rímelhez, és ugye itt a pár rímet jelennek meg hirtelen, a második résznek a harmadik sorában pedig egy hosszabb sor, és az utolsó két pár rímes részben ugyancsak visszatérjen, az első részben nem volt megfigyelhető. Nekem mindig ez a kigyúlva, mint az ablak, megint visszautalok az albigensekre, hogy ugye ott a lángnak, a tűznek bizonyos szerepe volt, lehet ezt máshogy is értelmezni, ezt a sort kigyúlva, mint az ablak, hogy felgyúlva a világosság tény, és a többi. De mindenképpen egy személyes helytállás és tanúságtételnek a, hát kísér, hogy mondjam, az, hogy magam világítok magamnak, ebben van némi keserűség is, vagy szomorúság, én úgy érzem legalábbis.
Igen, a vers zárás az nem volt, nem könnyít meg az előzményt. Mégis nekivág valaki a sürgető sötétnek, úgy érezzük. Ez is olyan vers, amely gyönyörű a kimondásában, de nem csak gyönyörködtet, hanem életmintát is kínál, és bátorít is. Olyan, mintha maga a vers is maga a szolidaritás lenne a másik emberrel.
Én úgy érzem, itt ugye a végigszatot egy percet az albigensekre, az egyháztörténetben vannak olyan figurák, akiket először eretnek meg, albigensnek nyilvánítanak, és
Mórusz
aztán
Tamás,
Mórusz Tamás, Zsámberg, és később néhány száz évvel később aztán hirtelen szentté alatják őket. Itt valahogy ez a két szerep úgy érzem, hogy tökéletesen fedésbe kerül egymással ebben a magányos, hogy mondjam, tanúságtételi, lelkiismereti szabadság megőrző funkcióban.
Egy kicsi zenét hoztam, és egy mondjuk így egy kicsit szokatlan zenét, mert nem klasszikus zenét ezután, a vers után. Mivel ugye ennek a történetnek, ennek a 44-nek most pont 70 éve, és egy olyan zenécskét hoztam, amely egyben zsidóének és egyben magyar népdal is, a Muzsikás együttes előadásában a Szól a kakasmár. Ezzel emlékezzünk Magdára is. És most
harmadik versünk, Juhász Ferenc egyik verse.
Hát szerelmes
téli rege, ja nem az, amit
nem, hanem nem igen. Szó,
de most már az van kinyomtatva, ugye? Szerelmes téli rege. Hát Juhászról mindenki ismeri őt, annyit talán, hogy ugye élő költészetünk egyik dalja, 86 esztendős, és az, tessék?
Nincs szünet,
egyben minden. Minden
legyen?
Vége van. Legyen?
Legyen szünet?
Igen. Nem, ezt még gyorsan elmondjuk, tehát a lassan elmondjuk. Talán annyit, hogy ugye tudjuk, hogy hihetetlen terjedelmű életművet hozott létre az eposzaival, és évtizedeken át szinte lehetetlen volt követni azt a dzsungelszerűen, hogy mondjam, szaporodó, és szinte se eleje, se vége hosszatlan áradást, amit Juhász Ferenc, ahogy mondjam, amelyel megkínált minket. Szemben az egyéb ilyen, hogy mondjam, horizontálisan terjedő életművekkel, mert azért van egy-két ilyen szent szörnyetegünk még, Tandori Dezső, meg
Szent
Kuti, meg mások. Ezekkel szemben Juhásznál az a furcsaság, hogy művészetének az egyes darabjait nem tudjuk kézbe venni. Tehát van a 40-es évek végén, 50-es évek elején van néhány rövid rezibordal, meg egyebek, de azért általában ez jellemző rá, hogy voltaképpen bárhol vehetünk mintát az ő művei, mindenhol ugyanaz a tovább fűzött motívum sorozat, és hasonló képrendszer és anyagfelvitel, hasonló módszerű anyagfelvitel jellemzi a művészetét, vagy költészetét. Tehát, hogy mondjam, bárhol végeznénk mélyfúrást, ugyanazt az eredményt kapnánk 54-től a tékozló országtól egészen a legutolsó napokig. Tehát ilyen értelme azt mondhatjuk talán, hogy szinte nincs fejlődés története ennek a költői világnak. Vagy talán biztos van. De
világnézetileg változik. Tehát az elején dicsér, aztán csalódik más utakat, mégiscsak egy nagyon szegény családból származik, és a szocializmusnak köszönheti végül is azt, hogy ez így van, hogy nagy költő lehet, hogy elismerték nem mindennapi tehetségét. 28-ban született Bián, és nagy szegénységben nőtt fel. A Fényes Szelek időszakában került Budapestre, több iskolába járt. A Kereskedelmi Iskolában Gyergyai Albert volt a tanára. A népi írók hullámának talán az egyik legtehetségesebb tagja, akit a hatalom fiatalon magasba emelt. 51-ben kapott először Kossuth díjat, és aztán másodszor 73-ban. Évtizedekig. Tehát egy ilyen, ahogy mondani szokás, a hatalom védte bensőség előnyeit élvezte kétségtelenül. Évtizedekig a szépirodalmi kiadó lektora, közben lapszerkesztő, és aztán az Újírás főszerkesztője. Minden jelentős díjat megkapott, félvilágot bejárta íróküldöttségekkel, és 92-ben a Széchenyi Irodalmi Akadémiának ez egyik alapító tagja. De a rendszerváltozás után, ezt el kell mondanom, nagyon méltatlan formában értéktámadások. Az utóbbi években ebben van változás. Tudnélik, kétségtelen, hogy egyrészt meg kell kapni az őt megillető, a tehetségét megillető elismerést, másfelől pedig el kell végezni azt a kritikai elemzést is, amelyet az egykori kiváltságos helyzete ugyancsak nem tett lehetővé, de és 89 után pedig ilyen átörökített ellenszenvek, vagy az új kánonképzés egyoldalúságai akadályozták meg ezt. Úgy néz ki, hogy lassan a költészetünk horizontján a helyére kerül, örvendetesen sokat ír a mai napig egyébként.
Mindenesetre a jelen versünket is hallgassuk meg, érdekessége egyik, csak előre bocsátom, hogy az öregkori Juhász költészetben visszatér a rövid, kötött, viszonylag kötött forma, a kis darabok, hogy olyan kisebb darabok szakolnak. Ennek egyik példát ez, kérném szépen, Tamás.
Szerelmes téli reggel. Nehéz lesz itt hagyni téged, és azoknak is, akiket itt hagynak. De a föld is levedli az emberiséget, és az óceánok cserépé cikkadnak. S lent a szilánkos mocsárgőz mélyben ős haldögök lepény lámpák férgek trágya sivatagán, mint a téli éjben, csillaghullák, ragyogás edények. S légymilliárdok zsongva, tolongva a zöld szománc döglészívó rózsák, hullapáncéllovak felhők zokogva, s osztott szemükben szivárvány cellák. Nehéz itt hagyni, ami történt. Vak téridőben, metafizikai jóban, ahol ólompontok érlelik a törvényt, mint mák szemek a száraz mávkobóban. Mert minden, ami jelen volt, az jó volt. A rossz is, a bűn, kín, jász, láz, óbort, munka, megalázás, csillaglepke ég volt, ha Krisztus állni, temetőjében szíven csókolt. Ahogy anyám szoptatva rám hajolt, kis csecsét habosan tömve rózsaszámba, ahogy én hajoltam, az előbb még fénye volt márvány szigorrá fogyott anyámra. Kis szám, mint a nyíló piros rózsa, amiben könyhajnal fűrt lóg fehéren, hitelező mű volt, én adósam. És együtt pihegtünk álmunkban ébren. Jó volt élni a titok homályban, emberként zokogni, sose csalni. Rezgő istenatom örök árnyalombjában énekelni. És nehéz lesz meghalni.
Tehát, mint mondtam, ez a megrendítő vers is ennek a tanúbizonysága, hogy Juhász újra visszatér a rövidebb, kisebb darabokhoz. Más kérdés, hogy a forma kezelése, tehát látjuk itt, hogy rímek, igyekvés van a rímek felé, meg négyes sorokra, strófa szerűségekre van tagolva a szöveg, de hát azért, ha közelebbről megnézzük ezeket a formai adottságokat, akkor azért látjuk, hogy mondjuk a kötött ritmika, az zárt formai hagyományok feléledése is azért sajátosan kezdetleges formákban történik meg. Tehát a rímeknek, a ragrímeknek és az egyszerűen, tehát ezek, hogy téged, emberiséget itt hagynak, szikkadnak, férgek, edények, mélyben, éjben, stb. Ezek a tolongba, zokogva, rózsák, cellák, ezek, ha Osváth Ernő elé kerültek volna, akkor nyilván Osváth Ernőnek el kellett volna gondolkodni a kötött korba és a rímkezelés alapszabályait. És mégis van valami furcsa, hát sok verset látott már az ember életében, és ha ezt így beküldenék név szerint, lehet, hogy azt mond...
Igen,
hogy furcsa módon mégis nagyon tudnak hatni, nehézkedni ezek a...
Van egy kellemesség ezek
tehát,
a...
Igen, furcsa. A másik, ami érdekes dolog, hogy ugye nincs szót...
Az... Megnyugtatóan hat az, ami elárod a sorok végén, nagyon érdekes.
Igen, tehát hogy a Juhásznál megszoktuk a minden egyenértékűnek tételező szöveg áradás, tehát a díszítő elemeknek ez, ahogy Lengyel Balázs mondja, ahogy mint a sirató asszonyok kikiáltja alaptémáját, és ugyanazt hol így mondja, hol úgy mondja, de lényegében nincs elmozdulás, nincs haladás a szövegben. Itt ezekben a késői versekben érdekes, hogy az ihlet folyamatnak valamiféle gördülése vagy moccanása van valamilyen irányban, tehát egy útszerűség érzése van az embernek az olvasás közben.
Van íve,
ami kétségtelen valamiféle ventilációt jelent, valamiféle, hogy mondjam, a füllettségnek valamiféle megszűnését, vagy nem kellemetlen semmiképpen, nem mondanám. A harmadik nagyon érdekes tulajdonsága ennek az időskori költészetnek, hogy szemben az eddigiekkel én úgy érzem, hogy Juhász visszatér ahhoz a költői kompozíciós technikához, ahol egyértelműen megkülönböztethetők az egyenértékűen egymás mellé helyezett rétegektől a kiugró, megjegyezhető gondolati betétek. Tehát itt, amikor, ahogy elkezdi már maga azt, ez feledhetetlen az első sor, hogy nehéz lesz itt hagyni téged, és azoknak is, akiket itt hagynak. De a föld is levedli az emberiséget, és az óceánok cserépé szikladnak. Ez csodálatos, ez a négy sor. Még pedig, ha közelről megnézzük, például az első szakasz, nyilván a feleségének, vagy másnak, egy szeretett embernek mondjuk, nehéz lesz nekem itt hagyni téged, de a másik sorban már, ugye jellegzetes Juhászi szinte átkaroló mozdulata azt mondja, és azoknak is tudnék nehéz lesz, akiket itt hagynak. Általában. Tehát itt hirtelen általában többes szám harmadik személyűvé válik már a második sor, és a harmadik sorban megint jön az adis nagy betűzés, amit a régi Juhásztól megszoktunk, de itt valahogy olyan természetesnek van. De a föld nagy ezzel is levezi a nagy ezzel emberiséget és az óceánok. Tehát azt akarom mondani, hogy itt ezekben ugyanez a, mert minden, ami jelen volt, az jó volt, ugyanez a gondolatiság visszatér a versnek később másik két pontján. Tehát ez feltétlenül úgy érzem, hogy az öregkori Juhásznak egyik nagy próbálja. Hát úgy vagyunk, hogy a vers alaptémája...
Igen, azt már lényegében elmondtad.
Nem, azt, hogy milyen volt élni, és milyen lesz elmenni. Ugye ez az alap témája.
Igen. Az érdekes, hogy ebben a kaotikus elemekkel átszőtt versben nem a katolikus túlvilág látomása uralkodik, ez az óceán mély és kissé visszataszító és groteszk haláltülekedés. Ez egyébként a korábbi verseire emlékeztek, ahol az őslénytan, a csillagászattan, a földtan, a kőzettan meg annyi eleme felvonult, és utalnék még egyszer a Lengyel Balázsnak az írására, nagyon pontosan írja, hogy az élményei majdnem mindig halmazélmények, szoros kötöttségben legfőbb eszközökben a halmozásra, versei, szalagdíszes ékítmények, ismétlődő, alig változó motivumok láncolatai, olyan, mint mondjuk egy a mecsetet borító kék arany felület, tehát az ezer arabeszk, az indázás, egyfajta dekorativitás. Ebben a versben van néhány ilyen állításokat és feszültséget tartalmazó, tehát ez nehéz lesz itt hagyni, és vannak azok, amelyek a túlvilágot vagy a tengermélyi burjánzást mutatják, amely, hogy így mondjam, nem feledkezik meg a korábbi versalkotási módon, érdekes módon szűrődik be ebbe a rövidebb és összefogottabb versbe. Na most azért össze lehet vetni az auszágért, tehát azt a létkijelentést, amelyet a Juhász vers tartalmaz, ő azt mondja, nehéz lesz meghalni. Babics a balázsolásban, az élete végén azt mondja, nem is olyan nagy dolog a halál. És hogyha ezt összevetjük azzal, hogy mit gondolhat, ezt is lehet mondani azt, hogy nem nagy dolog a halál, vagy az, hogy az embernek nagyon nehéz eltávolodni. Mondjuk Székely Magda ezt nem mondhatja, hogy minden jó volt, még az is, ami rossz volt. Tudnélik, amit Juhász mond, minden jó volt, mert az élet része volt. Aki az erőszakos halálárnyait cipeli, az nem mondhatja, hogy ezek is az élethez tartoznak. Az élethez csak a szerves halál tartozik. A bűnös, az erőszakos halál, legalábbis az Istent hívő ember számára nem tartozik az élethez. Úgy gondolom. És ez párhuzamos Rilke elégiáival is.
Hát igen, én azt mondhatom, szemben Babicsal mondjuk visszatérve még egy percre, hogy a juhászféle, ez is katolikus ember, de hogy itt az ennek a létnek, ennek a földi létnek a dicsérete és magasztalása van a versnek, ez a fő szólam a lényegében ennek a versnek. És az az elképzelt másvilág, hogy valami, ami ezen túl van, ugye Babics azt mondja, nem is olyan nagy dolog a halál. Ez az igazi, azt hiszem, hit, amely a túlvilágnak valamiféle felmagasodást, vagy majdani, hát a, ugye szépen maga utolsó ítélet, tehát ehhez fűződő pozitív reménységet jelent. Juhászlán meg mintha fordítva lenne érdekes módon, mert a második, harmadik szakaszban leírt a régi juhászra emlékeztető felsorolás technika, az pont ezt jelenti. És valahogy ezt, ahogy a Rilkét említette az előbb,
hogy... Igen, nur einmal hier gewesen zu sein ist herrlich. Csak egyszer itt lakozni a földön, az már csodálatos, mondja Rilke. És Juhász verse is az itt lét apoteózisa, ez a szép benne. És az is megrendítő, hogy az éneklést említi a versbe. Hogy az éneklés és a nem lét egyszerre van jele, mintha azt mondaná, hogy amíg itt voltak, beszélgettünk egymással, de majd, ha nem leszek, éneklésé, dallammá, zenévé, vagyis tehát valami igen. Örökérvényűvé változik a beszélgetés, a párbeszéd, zeneivé válik, testetlenné, hiszen az is kommunikáció, de mondjuk így tárgyatlan kommunikáció.
Ez a gondolat egyébként, és ezzel zárvált, azt hiszem az estet, megjelenik csodálatos formában már Hölderlinnél is, például a Béke ünnep című versében, amelyben van egy ilyen részlet, hogy a sors törvénye, azt most csak magyarul mondom, a sors törvénye, hogy mindenki megtapasztalja magát, és hogy betér hozzánk a csend, az beszél is egyúttal. Das wenn die Stille kehrt, auch eine Sprache sein. Tehát az, hogy a csend betér hozzánk, az egyben nyelv is. Az egyben nyelvet is jelent. Reggel óta, mióta beszélgetés vagyunk, és hallunk egymásról, viel hat von morgenen, seit ein Gespräch wir sind, mióta mi beszélgetés vagyunk, és und hören voneinander, és hallunk egymásról, viel hat erfahren, de sokat tapasztalt az ember. De nem sokára dallam ének leszünk. Bald sind wir aber gesang. Nem beszélgetés leszünk, hanem dallam, ének, kórus. Azt hiszem, hogy a Juhász vers végén megjelenő énekelni...
Hol van az? Hányadik?
Nyílik ki. Azt hiszem, hogy jó volt élni a titok homályban, emberként zokogni, sose csalni, rezgő istenatom örök árnyilombjában énekelni, s nehéz lesz meghalni. Hát, azt hiszem, hogy köszönjük a figyelmüket, ennyi volt ma estére a mondani valónk, és amit nem mondtunk el, azt majd megközelebb.